Sziasztok! Ez itt a Filmgyár, a FilmHu Nemzeti Filmintézettel együttműködésben készülő podcastja. A mai témánk a Hungarika kutatás, amely célja, hogy feltárja a magyar és a magyar vonatkozású filmtörténeti örökség ismeretlen kincseit, és minél több kutatást gyűjtsön azok nemzetközi összefüggéseiről. December 15-én frissen restaurált némafilmet mutatnak be az Urániában, európai szervezésű a Season of the Classic Films projekt keretében. A Rabmadár az utolsó magyar alkotás, amely némafilmként készült Magyarországon. Erről a filmről és a Hungarika kutatásról kérdezik vendégeinket, Margitházi Beát, filmtörténészt, az ELTE filmtörténet és filmelmélet szakoktatóját.
Sziasztok!
És Rádú Györgyöt, a Filmarchívum igazgatóját.
Sziasztok!
Beszélgető társam Kovács Kata.
Sziasztok!
Én pedig Molnár Judit Anna vagyok. Sziasztok!
Gyuri, már mesél nekünk, hogy mi az a Hungarika kutatás?
Tulajdonképpen ez egy gyűjtőfogalom, ami egy tevékenységet gyűjt össze, amit a Filmarchívum a megalapítása óta végez. Csak ez nem került így kimondva, vagy nem lett nevesítve, hogy mi is ez a tevékenység. De hát tulajdonképpen ez nem más, mint a magyar filmtörténet során elveszett, megsemmisült, vagy kallódó filmkincseinknek a felkutatása Magyarországon és a nagyvilágban, illetve a magyar filmtörténettel kapcsolatos információk, műtárgyak, bármilyen olyan elemek, ami gazdagíthatja ennek a filmtörténeti puzzle-nek a teljességét, ezeknek a feltárása, és megint csak ugye itthon és külföldön egyaránt.
És mi különbözteti meg egy általános filmtörténész munkájától, vagy a Filmarchívum munkájától ezt a Hungarika kutatást?
Hát egyrészt ugyanaz, hogy intézményi szinten a Magyar Nemzeti Filmarchívum van 1957 óta megbízva azzal, hogy kutassa és megőrizze, gyűjtse és megőrizze a nemzeti filmkincs különböző elemeit. És akkor itt, ahogy az előbb mondtam, ebbe beletartoznak a filmek, és a filmekhez kapcsolódó bármilyen jellegű műpéldányok, tehát hogy itt a dokumentációktól kezdve a forgatókönyvekig, rajzos forgatókönyvek, fotók, plakátok, forgalmazással kapcsolatos bármilyen jellegű anyagok, promóciós anyagok, és megint csak dokumentációk, filmgyártás történeti hagyatékok, megint dokumentációk, eszközök, tárgyak, díszletek, jelmezek, díszlettervek, jelmeztervek. Hú, és akkor még sok-sok-sok minden előkerül ilyenkor, tudjátok, mert hát a filmgyártás az sok-sok szakmának az összefogó szakterülete, és ezért minden, ami megjelenik egy filmkészítésekor, az majd később ahhoz a filmhez kapcsolódó, illetve a filmtörténet bizonyos szakaszához kapcsolódó műtárgyá válik, és idővel műkincsé, tehát hogy minél idősebb, annál nagyobb az eszmei értéke és a presztízs értéke. És hát ezt intézményes módon az archívum csinálja a hivatásból, és ami még ehhez kapcsolódik, és ami ennek a szervezettségéhez kapcsolódik, hogy nem, tehát nem amatőr szinten, vagy nem kedvtelésből, vagy kutatási szenvedélyből csináljuk, hanem azzal a céllal, hogy ezeket be is hozzuk a gyűjteménybe, és ezeket eltegyük, hosszú távon megőrizzük az utókor számára, illetve hát amilyen módunk csak van, bemutassuk a közönségnek. Tehát talán itt lehet a különbséget meghúzni a két dolog között.
Beja, te hogyan kerültél kapcsolatba a filmtörténet kutatásával és a Hungarika kutatással?
Hát elsősorban a némafilmmel, meg a magyar némafilmmel kerültem kapcsolatba, azon belül is az erdélyi némafilmmel, a Janovics Jenőféle filmgyárral, és annak a mindenféle tevékenységeivel Kolozsváron. Én annak idején a Kolozsvári Szapiencia Egyetemen kezdtem el némafilmtörténetet tanítani, Geréb Annával ketten csináltuk, és akkor kiderült ez a helyi vonatkozása, tehát akkor bomlott ki számomra is, én azelőtt nem is tudtam arról, hogy milyen gazdag a kolozsvári filmgyártásnak az anyaga, és ugyanaz a csalódás, és ugyanaz a szomorúság, mint a magyar némafilm esetében, hogy az elkészült filmeknek nagy százaléka ugye eltűnt, elveszett, és akkor elkezdtünk az Ágoni Bálinttal nagyon sokféle projektet beindítani, aki a diákom volt akkor, de most már talán túl is szárnyalt ebben, hogy mit lehet tenni, hogy lehet felmérni a fotóanyagtól kezdve a lehetséges naplókig, dokumentumokig, mindazt, ami ezt a filmgyártást ilyen háttéranyagként ott keretezte abban a korszakban. Úgyhogy ez volt az apropója, és akkor a tavaly 150 éves évfordulója volt a Janovicsenő születésének, és akkor megint csak újabb inputot kapott ez az egész kutatás, illetve készült talán a könyv is, az album ennek kapcsán.
Igen, tehát a kolozsvári filmgyártás története, Janovics Jenő élete, az nálunk is több kutatónak a szenvedélye, és ahogy az előbb is mondtam, hivatalból is, vagy hivatásból is ez a magyar filmtörténetnek egy olyan epizódja, amire fókuszál a Filmarchívum. Itt azért kimondanám a nevét Balogh Gyöngyinek,
abszolút,
akinek nagyon nagy érdemei vannak ennek a periódusnak, és nem csak periódusnak, hanem helyszínének, az egyik nagyon fontos helyszínének a magyar filmgyártásnak, mármint Kolozsvárról beszélünk, ennek a feltérképezésében, kutatásában, és hát az ő egyik ilyen a kis tanítványa a Kuruc Márton, aki szintén teljes lelkesedéssel vetette magát ebbe a témába bele, és valóban egy nagyon szoros együttműködés van akár az Ágoni Bálinttal, illetve bárkivel, aki foglalkozik ezzel a témával, annak kapcsán, hogy minél jobban fel tudjuk tárni a kolozsvári filmgyártás különböző szakaszait, szereplőit, filmjeit. Ahogy Bea is mondta, ez is egy olyan, sajnos egy olyan hiátussal rendelkező magyar filmtörténeti állomás, ahol nem tudunk bemutatni mindent, nagyon sok film elveszett, a többség elveszett, vannak egyébként friss eredményeink, amiket megtaláltunk, de azról majd később beszélünk, de valóban úgy kell összehalászni az elemeket. És ezt tényleg a Filmarchívumon belül a Gyöngyi hihetetlenül akkurátusan végezte. Különböző szálakon indult el egyébként, mert azért azt tudni kell, hogy a Janovicsnak az univerzuma, amit ő ott kialakított Kolozsváron, az ugye elsősorban színházi alapokra épül, és ennek megfelelően a film készítési története is sok szálon fut. Ugye beindul egy ilyen francia-magyar koprodukcióval az egész kolozsvári filmgyártás a Sárga Csikó kapcsán, egy Paté Janovics koprodukcióval, és aztán utána Janovics folyamatosan kiépíti a saját kapacitását, és hívja a Kolozsvárra a különböző tehetségeket, elsősorban színészeket, mert színházigazgató, nagyon elismert színigazgatóként el tudja hívni azokat a sztárokat, akik a kor nagy sztárjai, és hát fiatal tehetségeket is keres, akik filmkészítéssel akarnak próbálkozni, és így jut oda Korda Sándor és Kertész Mihály is. Na most ez az időszak, amikor egy nagyon termékeny időszaka van a magyar filmgyártásnak, általában Magyarországon, akkor Magyarországán, de Kolozsváron különösképpen. És hát akkor még természetesen Janovics nem tudja, hogy Korda Sándor és Kertész Mihály, később Sir Alexander Korda és Michael Curtiz lesz, és világhírűek lesznek. De milyen érdekes, hogy most visszafejteni a történetüket, végül is kihozza azt ebből a visszafelé történő időutazásból, vagy ennek az eredményeként, hogy Kolozsvár volt az egyik bölcsője, a bölcsője a brit filmgyártásnak, most hogyha nagyon sarkítani akarunk. Tehát ezek az összefüggések megint csak azok a kutatói kis leágazásai ennek a Hungarika kutatásnak, amit végzünk, amelyek kapcsán meg tudjuk mutatni a magyar filmtörténet fejlődési útját, hiszen sajnos ezt teljes mértékben el kell ismernünk, hogy a magyar filmtörténet teljesen párhuzamosan fut a 20. századi magyar történelemmel. Különböző aranykorokat, kataklizmák követik, szinte teljes összeomlások, Magyarország feldarabolásával párhuzamosan a magyar filmgyártás összeomlik, illetve persze van itt azért a tanácsköztársaságnak ebben szerepe, illetve a hatalomra kerülő Horthy rendszernek is, de aztán utána ugyanúgy a Horthy rendszer építi fel újra a magyar filmgyártást és juttatja el a csúcsra, azért, hogy aztán utána megint összeomoljon és hanvaiba dőljön, és aztán utána meg egy egészen másik rendszer, megint egy diktatórikus rendszer építi fel újra. Na most ezek mind-mind elvándorlásokkal párosulnak, ami azt jelenti, hogy a magyar filmtörténet nem igazán hasonlóan a többi ország vagy a többi nemzet filmtörténetéhez, nem feltétlenül Magyarországon játszódik, hanem külföldön. És ez azért fontos, mert nagyon hajlamosak voltak, legalábbis a közvélemény hajlamos volt leírni a külföldön karriert építő magyarokat azzal, hogy hát ők elmentek, és ők gondoltok kezdve már amerikaiak, meg franciák, meg angolok, meg minden. Miközben ugye, hogyha ebben jobban belemássa magát az ember, akkor rájön arra, hogy ezek a magyar mikroközösségek tulajdonképpen külföldön is elég komoly összetartásban és kreatív kooperációban végezték az alkotásaikat, és sok-sok szál összekapcsolódik, azok mentén, alapok mentén, amiket Magyarországon szereztek és fektettek le. Tehát a Kertész Mihály szerintem élete végéig egyébként egy magyar rendezőnek tartotta magát, akármennyire is Amerikában dolgozott. Vagy a Korda testvérek nem véletlenül beszéltek egymás között magyarul, és magyar kreatív munkatársakkal vagy tehetségekkel dolgoztak. És akkor lehet ezt sorolni, tehát hogy nagyon sok ilyen példa van. És ez valahol egy érdekes pikantériája, azt hiszem, a magyar filmtörténetnek, amit szintén ennek a úgynevezett Hungarika kutatásnak a keretében próbálunk ilyen rétegről rétegre felfejteni, hogy valami magyarázat, egyrészt minél érdekesebb információk lássanak napvilágot, minél több rétű összefüggések, másrészt meg kapjunk valamiféle választ arra, hogy tulajdonképpen mi is az, amit megszereztek itt tudást azok, akik elmentek, és mi tette őket különlegessé abban a teljesen idegen környezetben, ahová jutottak, sokszor ugye nyelvtudás nélkül. Tehát, hogy ezekre a kihívásokra azért, ugye, hogy ilyen módon tudtak választ adni, és sikeresek tudtak lenni, ez nem igazán hétköznapi történet. Tehát, hogy ezekre próbálunk valamiféle megfejtést adni. Hát aztán persze ez nyilván több olvasata van, de a kutató kollégák ezen igyekeznek.
Említettétek, hogy a magyar film kezdetekor két nagyon erős lába volt a magyar filmnek, az egyik Budapesten, a másik pedig Janovicsék Kolozsváron. A kutatás alatt találtatok valami különbséget, hogy egy egyébként viszonylag egymástól két távol eső településen mennyire különböző filmeket csináltak, és mennyire hasonlóakat, illetve most a későbbiekben honnan maradt fenn több film? Melyik műhelyekből?
Hát nyilván a Budapesten zajló filmgyártás az egy sokkal gazdagabb volt, meg eleve Budapest már inkább egy világváros volt, mondjuk Kolozsvárhoz képest, ami nem volt akkora a lakosság száma sem, meg kulturálisan sem volt annyira sokszínű, mint Budapest. És a Kolozsváron a sajátosság az egésznek az, amit Gyuri is említett, hogy ott volt egy nagyon erős magyar színház, és abban voltak színészek, és az egész egy ilyen kis műhelyszerűen, vagy ilyen laboratóriumszerűen tudott működni. Ugyan jöttek-mentek a meghívottak külföldről, de hogy egy nagyon összeszokott csapat készített filmet tulajdonképpen, akik színházat is már évek óta együttműködtettek. Tehát ez azért egy nagyon egységes stílust alakított ki, még a sok érkező rendező, vagy szakember, fotós, vagy operatőrrel együtt is. Tehát van egy folytonosság, egy sokkal kompaktabb a korpusz, nyilván kevés mű maradt meg, tehát hogy kisebb az elkészült filmek száma is, nyilván a Magyarországon zajló néma filmgyártáshoz képest, és ugye 4-5 filmünk van, meg töredék van abból az egészből, a kolozsvári viszonylatban, de abból is látszik, hogy ez a fajta, nem tudom, tehát ez egy ilyen kis külön univerzum volt, amiben jobban érvényesültek bizonyos motívumok, bizonyos megoldások filmről filmre, amennyire ma ezt ugye meg lehet ítélni a fennmaradt dokumentumokból. És hát itt nem csak a filmekről beszélhetünk, és így kerültem én egyébként a képbe is, hogy van néhány film, teljes film, viszont nagyon gazdag ezeknek a filmeknek a fotó háttéranyaga. Tehát tudjuk azt, hogy a kolozsvári fotósokat rendszeresen meghívták a filmek forgatásaira, és gyakorlatilag a standfotó műfaját, vagy ezt a jelenetfotó műfaját ott elkezdték működtetni, valószínűleg a sajtó, reklám céljából, meg egyáltalán dokumentációként, és bár ugye alig maradt fönn 4-5 film teljes egészében, viszont jelenetfotó a filmek többségéről van, és nem is egy. Tehát engem pont ezért érdekelt ez a dolog, illetve így kerültem a képbe, hogy hogyan lehet lehet ilyen nem filmek alapján filmtörténetet írni, hanem akár fotó dokumentáció alapján egy kicsit feltérképezni például ennek a kolozsvári filmgyártásnak a vizuális stílusát, vagy azt, hogy ott hogy használták a színészek a tereket, meg az operatőrök ezt a fajta művészeti kifejezésmódot.
Mire 1957-ben megalapították a filmarchívumot, addigra az előbb említett történelmi változások, viszontagságok miatt az anyagok rendkívül nagy része megsemmisült, vagy valahol van, amiről nem tudjuk, hogy hol van, lakásban rejtegetve, padláson rejtegetve, eltették, most nem akarok spoilerezni, de ma volt egy olyan telefonhívásom, amitől földre ültem, egy úriember felhívott, hogy az anyai nagynénje, aki Fejős Pálnak a felesége volt, neki a lakásában találtak olyan fotókat, filmkivágatokat, amik elveszett, mind a mai napig nem ismert. Tehát, hogy olyan filmekből származnak, amik például, jó, akkor elmondom, amikor kerülünk adásba, de hát a Fejős-féle Egri csillagok, ami 1923-as film, és ugye semmi nem maradt fenn belőle. És most úgy tűnik, hogy pár képkocka talán előkerül. Holnap fogunk vele találkozni. De szóval ezek így kerültek az elmúlt 40-50 évben elő, hogy családtagok, örökösök beadták, jó esetben. Sokszor ugye az nagyon nagy probléma, hogy ha például egy személy meghal, aki megőrizte ezeket, mert mondjuk színész volt, vagy gyártásvezető, vagy bármilyen más filmgyártáshoz kapcsolódó személy, sokszor az örökösök nem tudták, hogy ennek milyen értéke van azoknak a fotóknak, azoknak a könyveknek, azoknak a levelezéseknek, esetleg filmtekercseknek, amiket őriztek a fiókba vagy a padláson. És ugye a 45 előtti korszakkal ráadásul még probléma is az, hogy a filmanyagok tűzveszélyes nitroceluloidra készültek, és azért az ettől való félelem sokszor vezetett oda, hogy ezek kidobásra kerültek, megsemmisítésre kerültek. Na most ez már természetesen arról az időszakról beszélek, amikor padlásokon vagy a lakásokban kerülnek elő ezek a dolgok. Mert ugye korábban sajnos a film megsemmisítés az egy iparággá vált Magyarországon. Tehát maga a film gyártás és a film forgalmazás volt az, ami a dömping-szerű bemutatások után egyszerűen kilökte magából a kifutott filmeket, és a celluloidnak az újra felhasznosításában különböző üzleti lehetőségek voltak, amire szakosodtak vállalatok. Tehát az ezüst kinyerése például ilyen volt az egyik, vagy a celluloidnak ugye ilyen műanyag pótló, vagy a műanyag előfutáraként való felhasználása, akár fogkefe, akár fésű, vagy mit tudom, cipőfűző pertli, vagy bármiként köszönhettek vissza a filmszalagok. Na most ez is egy alapvető probléma a filmmegőrzés kérdésében, hogy mikor jön el az a pillanat a világban, amikor a filmet megőrzendő művészetként tekintik. És ez ugye 1936-ban a francia Cinémathèque Française megalapításával kerül először úgy terítékre, hogy létrejön egy intézmény, ami egyébként nem más, mint egy sima ilyen kulturális egyesület, amit Henri Langlois a saját lakásában jegyez be, és a saját fürdőkádjába kezdi el gyűjteni a néma filmeket azért, hogy megmentse őket pontosan az ilyen újrafelhasznosítás elől. Tehát ez egy magánakcióként indul, de azért nagyon gyorsan elterjed ennek a híre a világban, és 38-ban már létrejön a Nemzetközi Filmarchívumok, a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége, ami a legszürreálisabb formáció 1938-ban a Langlois által alapított Cinémathèque Française, a német Bundesarchiv és az amerikai Museum of Modern Art alapítja meg a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetségét 38-ban a világháború előestén. Ez a hármas. Tehát, hogy ebben nyilván azt a az a csoda, hogy, hogy ezek az emberek túl tudtak lépni a napi politikai feszültségen és a világháborús előkészületeken a film megőrzés érdekében. Tehát ezek a csodálatos kutatók, annak ellenére, hogy az egyik egy fasiszta Németországból, a másik egy Amerikából és a harmadik egy Franciaországból került elő, ők meglátták azt, hogy ez egy univerzális probléma lesz, hogy eltűnnek a filmek, és nem lehet majd őket bemutatni. És ezért összefogtak. És akkor utána jöttek létre sorban a világban a különböző filmarchívumok, és hát Magyarországon 57-ig kellett várni, és aztán azért szeretem a neveket kimondani, azért Lajta Andor nevét mondjuk ki, mert ő neki az egy nagyon fontos szerepe volt abban, hogy ez az archívum egyáltalán létrejött, és hát nem is kapta meg ezért a megfelelő elismerést. Azt hiszem mind a mai napig, úgyhogy jó sokszor mondjuk ki az ő nevét, amikor csak tehetjük.
Úgy tudjuk, ugye, hogy körülbelül 600 néma film készült Magyarországon. Ha ennyire sokszor mostoha körülmények között tárolták ezeket a filmeken, akkor honnan lehet tudni, hogy mennyi film készült, amiből aztán ugye a töredéke került elő? Hogy jött ki ez az adat?
Dokumentációk, sajtó, egyébként kutatás, tehát hogy ezeket is ilyen puzzle-ként kellett összerakni a kutatóknak. Az archívumban dolgozó megint csak Balogh Gyöngyire tudok visszautalni, mert ő hihetetlen heroikus munkával gyűjtötte az adatokat. Ez azért az elmúlt évtized előtt, vagy addig, az elmúlt évtizedig ugye nagyon nehézkes dolog volt, hiszen nem voltak digitalizálva a sajtótermékek, tehát ezeket tényleg át kellett böngészni, bemutatókat kellett megkeresni, melyik filmnek mikor volt a premierje, össze kellett gyűjteni a korabeli filmgyáraknak a fennmaradt forgalmi jelentéseit, gyártási dokumentációkat, és ezekből azért nagyon kevés maradt fenn. Tehát, hogy a világháborúk, az 56-os forradalom, és még sorolhatnám, hogy mik okán, ezekből tényleg ezeket úgy kellett vadászni, ezeket az adatokat. Mire összeállt egy olyan térkép, amit egyébként, és akkor a Marcira, a Kuruc Marcira megint vissza mutatnék, hogy a Marci ugye rájött arra, hogy az internetnek és a közzétételnek milyen ereje van, és akkor egy ilyen pilot projekt keretében a Neumann házzal akkoriban létrehozták a Hangos Film című oldalt, amit tulajdonképpen teljes mértékben annak szenteltek, hogy ezen az oldalon megjelenjenek azok a kutatási eredmények magyar filmgyártással, elsősorban a 45 előtti filmgyártással kapcsolatos kutatási eredmények, amiket az archívum dolgozói, külsős kutatók, szakértők és sokszor amatőrök végeztek el. Tehát amikor én először archívumigazgatóként megismerkedtem ennek a Hangos Filmnek a beszállítói körével, ilyen fogalmazva, akkor rá kellett jöjjek, hogy egy csomó olyan amatőr ember szállítja az adatokat, akik egyszerűen csak lelkesedésből folyamatosan böngészik a filmekkel kapcsolatos forrásokat, és mindig, amikor találnak valamit, akkor ezt ők lelkes ilyen kontribútorként beadják a Hangos Filmbe, és mára ez egy olyan hihetetlen adatbázissá vált, amit egyébként importáltunk is azóta a filmarchívum hivatalos adatbázisában, ugye, mert ez egy kicsit ilyen paralel világ volt, vagy paralel felület, és én azt gondolom, hogy ma nincs még egy ilyen gyűjtő oldal a Hangos Filmen kívül, ami ilyen alaposan végig tudja, tehát számon tartja a magyar filmgyártást a kezdetektől mondjuk 45-ig, és minden szempontból, tehát az is benne van, hogy hány méter filmre forgattak, a szereplők nevei, azoknak az életrajzai, a rendezői adatok, amilyen gazdag leírás csak lehet, a tartalmi leírás az ott van, a korabeli újságcikkek, idézetek, vélemények, kritikai vélemények, és a fotogalériák és plakátok. Tehát amikor az ember fejest ugrik a Hangos Film weboldal világába, akkor abból tényleg nem tud szabadulni órákon, vagy akár heteken keresztül, mert csak jön a sok információ. És egy elveszett világ nyílik meg előtted.
Mégis ez a beszélgetés a Rabmadár című filmnek az előkerülése kapcsán indult, és hogy én úgy tudom, hogy ez a film nemzetközi piacra készült. Ezt hogy kell elképzelni a néma film korszakban, hogy akkor hogyan készítettek nemzetközi piacra egy filmet?
Hát ez különféleképpen nézett ki a néma film különböző korszakaiban, amiket részben a történelmi események határoztak meg. Ami egy ilyen nagyon erős határvonal az egyértelműen az első világháború mondjuk itt, hiszen akkorára már a hollywoodi filmgyártás is lábra áll, és gyakorlatilag pont az első világháborúnak lehet azt köszönni, hogy az addig Európa-centrikus vagy francia filmgyártás által vezérelt filmkultúra, annak átkerül a központja Hollywoodba. De nem csak ez befolyásolja nyilván a filmeknek a közlekedését, hanem épp az, hogy a világháború miatt az export-import szabályozások megváltoznak, és emiatt az, hogy a hollywoodi film, vagy hogy egy nagyon erős filmgyártás filmjei uralják mondjuk a nemzetközi filmpiacot, az nagyon erősen megváltozik, és Európában a különböző nemzeti filmgyártások lábra tudnak kapni, mivel nem kapnak elég anyagot külföldről, és akkor ki tudnak alakulni ezek a nagyon egyéni stílusok. És aztán az, hogy mikor melyik film hova jut el, vagy éppen az országok közötti egyességek nyomán hogy lehet importálni, vagy exportálni filmet, ez néha hónapról hónapra változik az első világháború idején is, de aztán még utána is.
És hát az fontos, hogy azt megemlítsük, hogy az első világháború alatt ugye Budapest nem hadszíntér.
Igen.
Budapesten a filmgyártás dübörög, ugyanúgy, ahogy egyébként Kolozsváron is. Ugye Janovicsnak a szemére is vetik a világháború után, hogy ő abból gazdagodott meg, hogy miközben a fiaink a fronton ontják vérüket, Janovics és a többi filmgyár tulajdonos, mert azért Budapesten jó sok filmgyár van akkor már. Ők meg nagyon szépen élnek, és nagyon szép üzletet csinálnak a filmek bemutatásából. Mert ahogy a Bea is mondta, a nyugati filmek, mondjuk így, tehát az Antant országok filmjei nem kapnak piacot az osztrák-magyar monarchia területén, és Németországban sem. Ezért a magyar filmek elsősorban a monarchia területén kerülnek bemutatásra, és Németországban. Tehát a film export a néma filmes kor ebben az időszakában, tehát 14-től 18-ig, erre a közép-európai régióra koncentrálódik. Ami ugye a Trianon után sok-sok országra bomlik szét, és ezért több olyan film van, ami az osztrák filmarchívumból vagy Németországból kerül elő, hiszen ott került bemutatásra a 14 és 18 közötti időszakban. Ilyen a Kordaféle Aranyember, ami Németországból került elő, és hát a Rabmadár is ugye egy osztrák kópia, amit az osztrák filmarchívumból hoztunk haza. Tehát ez egyfajta időszaka a magyar filmtörténetnek, amikor az export így alakul. De aztán utána jön a következő időszak, amikor a 20-as években tulajdonképpen a magyar filmgyártás szinte megszűnik. Tehát, hogy alig évente egy-két film készül, és tulajdonképpen a megint csak azt kell mondani, hogy a magyar filmeknek a piaca beszűkül, és az exportot, az tulajdonképpen a Janovics személye jelenti sokszor, aki a kolozsvári filmeket a külföldön élő barátai, korábbi tanítványai keresztül, ugye tudjuk a levelezésekből, hogy Korda Sándor, illetve a Korda testvéreken keresztül, és Kertész Mihályon keresztül juttatja el a régi magyar néma filmeket Angliába, illetve az Egyesült Államokba. És ez egy nagyon fontos momentum, mert Janovicsnak valahogy fenn kell tartania magát, tehát ugye ő az elcsatolt Magyarország Erdély részén marad, tehát az elcsatolt Erdélyben marad, Kolozsváron, és próbál megélni a román uralom alatt. És ez nagyon nem könnyű. Tehát Janovicsot börtönbe akarják csukni, mindenféle trükkökkel próbál ilyen elmegyógyintézeti igazolásokat szerezve elbújdosni, meg román tisztek segítik, mert folyamatosan feljelentgetik őt, hogy a színház a román ellenes darabokat játszik, ami persze nem volt igaz, de minden esetre el akarják őt távolítani, lehetetleníteni, és hát a vagyonára nagyon sok ember irigy. És Janovics a saját vagyonát egyszerűen feléli arra, ja, de hát közben persze meg kell említeni azt, hogy ugye a román hatalom átvétel után a magyar színház színészeinek például megvonják a nyugdíját. Mert a románok azt mondják, hogy a nyugdíjjárulékot a magyaroknak fizették be, nem a román kasszába, ezért a román állam miért fizetne nekik nyugdíjat? Most egy csomó kiöregedett színész, aki már nyugdíjas korú volt, annyira szegény, hogy ételre nem volt pénzük, és a Janovics a saját pénzéből, a saját vagyonából támogatta őket. Janovics próbálta a saját vagyonát arra használni, hogy valahogy feltámassza a filmgyártást is. A magyar színházat életbe tartsa. Tehát a lényeg az, hogy neki pénzre volt szüksége. És ő tudta, hogy van egy pár olyan filmje, ami érdekes lehet nyugaton, hiszen az éppen akkor már elég szép karrierbe futó Michael Curtisnek az első filmjeiről van szó, vagy abban a kultúrkörben készült filmekről, vagy a Korda Sándor, Alexander Korda filmjeiről. És ezeket ugye megpróbálja kilőni ezeken a barátai keresztül a külföldi országokba, elég sikeresen, tehát azt ne felejtsük el, hogy Amerikában több millió magyar és magyarul beszélő magyar él a 20-as, 30-as években, tehát ezekre a filmekre ráadásul még kíváncsiak is, mert ők, nekik ez nosztalgia, és visszarepíti őket a régi Magyarországba, tehát mindig megvan ennek a piaca. És ez azt jelenti, hogy ezek a néma filmek Amerikában néha előkerülnek. Vagy néha előkerülnek Nyugat-Európa különböző országaiban, ahova ilyen furcsa, ilyen szamizdat csatornákon keresztül jutottak el a 20-as években, vagy akár a 30-as években.
Pár héttel ezelőtt a MÜPÁ-ban volt egy Nosferatu vetítés, élő orgona koncerttel egybekötve, és hogy megint behozzunk egy nevet, az egyik kollégátok, Barkóczi Janka is beszélt a film vetítése előtt, ahol természetesen szóba jött a filmintézet is, és ezek a régen elveszett filmek, és akkor ő ott egy kicsit progresszív módon mondta, hogyha bárkinek a közönségen belül a pincéjében, a padlásában, vagy a szekrény mélyén van egy tekercs, akkor szeretettel látjátok, de azt gondolom, hogy azért nem csak ilyen újító módszerekkel toborozzátok a filmeket.
Nem.
milyen történeteitek vannak, illetve pont a Rabmadár hogy került hozzátok végül?
Hát, amit az előbb említettem, vagy a beszélgetésünk elején, a Hungarika kutatásnak egy nagyon fontos jellemzője az, hogy egy intézményes környezetben zajlik, és ez nem csak a Magyar Filmarchívumot jelenti, hanem a filmarchívumoknak ezt a nemzetközi szakmai közösségét. Tehát a FIAF, a Filmarchívumok Nemzetközi Szövetsége, amit 38-ban alapítottak, ennek Magyarország, a Magyar Filmarchívum 1958 óta tagja. Ez azt jelenti, hogy ez a közösség nem csak egy ilyen köldöknéző egymásnak örüljünk, egymásnak közösség, hanem rendkívül sok praktikus dologban segíti egymást. Elsősorban ugye persze folyamatosan követi a nemzetközi trendeket, mind technológiai szempontból, mind biztosít a tagok számára egyfajta folyamatosan fejlődő etikai kódexet, amiben benne van a megőrzésnek és a restaurálásnak is az etikai alapjai le vannak fektetve. Tehát, hogy iránymutatást ad abban, hogy mit nevezünk restaurálásnak, és mi az, ami nem az, mondjuk kép- és hangrestaurálás szempontjából. Vagy hogyan kell olyan körülmények között megőrizni a filmeket, amivel a lehető leghosszabb távon biztosíthatjuk a fennmaradásukat. Tehát ezek a praktikus dolgok is megjelennek a FIAF közösségben, ilyen hogy mondjam, tapasztalatcsere és egymás tudásának, a gazdagításának a keretében, és természetesen egy nagyon jó kommunikációs csatorna az egész. Tehát a szövetségnek van egy nagyon jól működő központi irodája Brüsszelben, ahol egy nagyon kis csapat, de egy nagyon hatékony csapat folyamatosan azon dolgozik, hogy a különböző filmarchívumokban éppen megjelenő igények, azok a közösség számára a lehető legszélesebb körben eljussanak. És itt az igények között ugye sokszor felbukkan az, tehát természetesen az előbb említett technikai igények, vagy technikai segítségekre való igény is megjelenik, itt megjelennek azok, hogy konkrétan filmeket keresnek az archívumok. Mert ez a jelenség, amit Magyarországról most elmondtunk, hogy hiányzik a némafilmes korszak 90, több mint 90%-a, ez lehet, hogy nem ilyen súlyos számok mellett, de hasonlóképpen más országokban is ugyanígy van. Tehát más országokban sincs meg a némafilm gyártás fele, kétharmada, háromnegyede, tehát ez egy világjelenség volt, hogy a filmmegőrzés a film történet első 30-40 évében nem volt egyszerűen prioritás. És ezért mindenki az előbb említett export folyamatokra visszavezetve azt gondolja, hogy amit már Magyarországon vagy a saját hazájában nem biztos, hogy meg tud találni, azt lehet, hogy meg tudja találni külföldön. És akkor ilyenkor elkezdünk egymás felé fordulni, és keresgetni, és felhívásokat intézni egymáshoz, és akkor ezekre többnyire azért érkeznek valamiféle visszajelzések, ami alapján már el lehet indulni, hogy hú, ott lehet, hogy talán van valami, ami magyar vonatkozású, vagy éppen az a bizonyos keresett film. Na most mi egy lépést akartunk előre tenni az elmúlt években ezzel kapcsolatban, tehát elsősorban Jankának van ebben nagyon-nagyon nagy szerepe, de azt gondolom, hogy a szellemiséget az sikerült a beoltanom a kollégákba az elejénktől, hogy próbáljunk meg hatékonyabb eszközöket használni, mert túl nagy a lemaradásunk. Mert azok az országok, akik már ezt programszerűen korábban elkezdték, vagy akik szerencsésebb környezetben vannak, vagy szerencsésebb helyzetben vannak olyan szempontból, hogy mondjuk egy hatalmas hagyaték bekerült az archívumokba, amiben rengeteg olyan kincs van, amiben elveszettnek hit filmek bukkannak fel, ilyen ugye a Hollandiában, holland archívumba kerül Desmet gyűjtemény, ami tulajdonképpen egy mozi üzemeltetőnek a saját privát hagyatéka, amit egyszerűen az örökösök beadtak az archívumba, és olyan mennyiségű némafilmes kincs, amit még mind a mai napig nem sikerült teljes mértékben feltérképezniük, de onnan több magyar film már előkerült. Tehát ilyen volt a Munkászubony, vagy az Utolsó hajnal, Kertész Mihály 1917-es filmje. Tehát a filmarchívumok egyrészt a saját gyűjteményüket folyamatosan dolgozzák fel a Nitro korszakból, tehát a 45 előtti korszakból és a némafilmes korszakból, és jutnak olyan eredményekre, hogy találnak benne valamilyen külföldi filmet. Ilyenkor automatikusan szólnak az érintett archívumnak, hogy ha itt van valami, ami valószínűleg magyar, lehet, hogy érdekel titeket, vagy esetleg nem tudják, hogy magyar, ilyen volt egyébként a Munkászubony, hogy ők azt hitték, hogy ez egy osztrák film, mert a dobozára a filmnek az volt írva, hogy Lehár cigány szerelem.
Németül,
Cigojner Liebe. És ők azt hitték, hogy akkor ez biztos egy osztrák film. És akkor az osztrák filmarchívumot megkeresték, és a bécsiek rögtön mondták, hogy de hát ez nem osztrák, hát ott van a magyar parlament, ez Budapest. És akkor így került haza a film. Szóval egyrészt van egy ilyen saját gyűjteményfeldolgozás, és eznek kapcsán felbukkanó filmeknek a hazajuttatása, és mi pedig egy olyan eszközt próbáltunk találni, amivel tömeges keresésre próbáljuk meg rábírni a külföldi kollégákat, hogy a kezükbe adunk olyan útmutatót, hogy mi milyen filmeket keresünk elsősorban. És akkor létrehoztunk egy ilyen 120-as listát, 120 most wanted filmet, amit egyszerűen kiküldtünk a nagyvilágba. És akkor gondoltuk, hogy hát majd csak lesz valami. És akkor ez egy kicsit úgy, mint amikor a NASA kiküldi a jelet a világűrbe, hogy egy darabig nagy csend, és akkor várjuk, hogy mi történik. És akkor az első évben egy nagy csend volt, akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hú, hát ez tiszta hülyék vagyunk, hát biztos, ha 120 film, az olyan sok, hogyha megkapja valaki ezt a listát, akkor ezzel nem is foglalkozik, mert ez reménytelennek tűnik. És képzeljétek el, hogy rá kellett jöjjünk, hogy egész egyszerűen foglalkoznak ők ezzel, csak hát 120 film, az tényleg sok, és időbe telik, mire szépen átböngészik a kutatók a saját napi munkájuk mellett, és rájönnek arra, hogy van-e valami érdekes a gyűjteményben. És így körülbelül egy év elteltével elkezdtek csorogni a visszajelzések. És jöttek vissza a világűrből az üzenetek, hogy igen, hoppá, itt találtunk valamit, ami rajta van a listátokon, lehet, hogy érdekel benneteket. És akkor ugye ilyen volt a Library of Congressben a Janovics Jenő film, a Gyónás Szentsége, ami szintén egy erről a listáról került felfedezésre, ilyen módon, hogy egyszer csak a semmiből ültünk a rádió vevő mellett, vártuk a jeleket, és egyszer csak bejött a pittyent egyet az e-mail box, és bejött az értesítés, hogy hoppá, srácok, tavaly megkaptuk a felhívásotokat, és akkor úgy néz ki, hogy nálunk van valami. És ez így gördül tovább azóta is.
Amikor kaptok egy ilyen hívást, most már úgy képzelem el a fiókutatók életét, hogy néha kapnak egy ilyen hívást.
Egyébként igen.
Akkor így hogy zajlik a hitelesítési folyamat, vagy nem tudom, tehát mi történik, mi a következő lépés? Mi történik, mi alapján döntitek el, hogy ez egy nyom, amin el kell indulni, vagy ez nem vezet sehova.
Meg kell nézni, hogy miük van.
Meg ez egy ilyen nagyon sok irányba elágazó folyamat, mert nem csak olyan most wanted listák vannak, hogy milyen filmeket keresünk, hanem vannak olyan listák is, hogy beazonosítatlan filmek. Abszolút. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ez mi. És ez ugyanúgy, tehát, hogy minden irányból elindulhat ez a keresés, de hogy az a néhány történet, ami például a magyar néma filmeknek az ilyen különleges és kalandos előkerüléséhez kapcsolódik, az mind arról, az mind ilyen remek példa arra, hogy mennyi információt kell összesöpörni ahhoz, hogy végül is meglegyen pontosan a filmnek a címe, vagy egyáltalán történet. És ebben benne van az is, hogy a hangosfilm.hu-n ott vannak cselekményleírások, a színészek ugye nagyon fontos információ, vagy egy fontos beazonosíthatóság, a korabeli színészeket, vagy magyar színészeknek a beazonosítása, az épületek, a városok jellegzetes, ikonikus helyszínei, tehát ezek mind olyan adatok, amik alapján ugye lehet dolgozni ezzel, de hogy a legfontosabb az nyilván, hogy a film olyan állapotban legyen, hogy lehessen,
lássuk, hogy mi van rajta.
Igen, hogy lehessen látni, hogy mi van rajta, és még akkor is egy nagyon hosszú folyamat, amíg különféle szakembereknek, restaurálással foglalkozó szakembereknek az együttműködéséből olyan állapotba lehet hozni, és hogy ez sokszor hónapok, évek munkája, hogy a film vetíthető, mai körülmények között vetíthető állapotba kerüljön.
Főleg azt azért látni kell, hogy a digitalizáció az nagyon sokat segített. Uh-huh. Tehát gondoljunk bele, hogy amíg nem volt digitalizálásra lehetőség, és mondjuk ezeknek a digitális fájloknak a gyors továbbítására, milyen lassú lehetett egy nitrofilmnek a beazonosítása. Tehát ugye eleve a szállítása borzasztó körülményes, hiszen semmilyen hétköznapi szállító nem vállal egy ilyen fokozottan tűzveszélyes anyagot, csak az arra specializálódott cégek. Akkor utána ennek a manipulációja, tehát a megtekintése, a felfűzése egy megtekintő asztalra, az is olyan szaktudást igényel, amit csak kevesen bírnak az archívumokban nálunk is. Most tanítjuk be a fiatalokat, tehát van egy utánpótlás képzés, mert egy darab ember volt a filmarchívumban eddig, aki nitrofilmmel olyan mélységig, vagy olyan szaktudással tudott bánni, hogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem okoz benne kárt, vagy nem okoz balesetet. Úgyhogy ezek nagyon érzékeny területek, és ráadásul a digitalizálás előtt ugye a filmet, hogy lehetett megvizsgálni? Hát felfűzték a megtekintő asztalra, elindították, és valamiféle egy ilyen A3-as méretű kis képernyőszerűségre ott kivetítették egy lámpával, és akkor abból a relatíve rossz filmszalagból egy rossz minőségű lámpán átvilágítva valami homályosan megjelent, és akkor abból ki kellett bogarászni, hogy az most kicsoda, akit látunk a képen. És ehhez képest a digitalizálás ma már olyan eszközökkel történik, ahol ugye folyadékos, ilyen speciális folyadékokon keresztül, ilyen folyadékfürdőn keresztül történik a digitalizálás, tehát egyre jobb minőséget tudunk kinyerni a filmszalagból, és a digitális képet pedig úgy tekergetjük, ahogy akarjuk. Oda-vissza megállítjuk, belezoomolunk, megnézzük, hogy ki van a háttérben. Lehet, hogy az előtérben lévő figura nem felismerhető, de ha a háttérben van egy olyan színész, akit könnyen fel lehet ismerni, akkor az már egy beazonosítási alap lehet, vagy akár egy építészeti stílus egy házon, vagy egy épület elem, vagy egy táj, a magyar puszta, vagy egy hegy, amire ráismerünk, és akkor ez alapján már rögtön meg lehet találni azokat azonosítási pontokat, amit mondott, elvégezhető ez a nagyon fontos munka. Plusz minden digitalizálás alá kerül. Tehát a korabeli újságok is. És ugye megjelennek a különböző arcfelismerő szoftverek, amiket most már lehet használni a neten. És ma már egy filmkutató teljes mértékben használja ezeket a szoftvereket ahhoz, hogy egy képkockában megjelenő arcot importál egy arcfelismerő szoftverbe, ami online kapcsolódik azokhoz a portálokhoz, amelyek a régi újságoknak a szkennelt változataival vannak összekapcsolva, és kiadja, hogy ki az az ember, mert megtalálja az arcfelismerő program a hozzápárosítható arcot mondjuk egy folyóiratban. Tehát például most a filmhíradóból például ugye kollégák beazonosítottak rengeteg közéleti személyiséget a 10-20-as évekből, a Krúdi Gyula, Szomori Dezső, ezek mind ilyen felvillanásnyi időre jelentek meg a filmhíradókban, vagy egyébként a Kertész Mihály is, és akkor ezekre esély sem volt a korabeli technológiákkal, hogy ezt a pár képkockára le lehessen redukálni, vagy hogy arra lehessen fókuszálni a keresést. Itt tényleg csak a digitalizáció segített, hogy ott gyorsan, hirtelen a kutató kollégának volt egy gyanúja, hogy mintha ott feltűnne valaki, nézzük meg, hogy kicsoda, ott állította meg a képet, ahol kell, rázoomolt, és vagy már ő magától kitalálta, hogy kilátható a képen, vagy pedig megkereste a hozzá kapcsolódó fotót az interneten, és akkor kijött, hogy te jó Isten, a parlamentben most sétált be Krúdi Gyula.
És ha jól tudom, a Rabmadárban is van ilyen izgalmas felbukkanás.
Igen, nagyon jól mondod, a Rabmadárban is van egy ilyen jelenet, ahol tényleg van egy szerkesztőségi jelenet, és hát Szabó Lőrinc van a képen, ami szintén egy ilyen beazonosítási folyamatnak az eredményeként derült számunkra ki, hogy ott van a Szabó Lőrinc.
Ami ott a filmtörténettel foglalkozol, megkutatsz, azóta a te életeden sokat változtatott a technológiának a változása?
Hát nyilván rengeteg filmhez hozzá lehet jutni, tehát pont emiatt, hogy elkezdődött a filmeknek a digitalizálása, meg mindenféle platformokra való feltöltése. Most már, aki filmtörténettel akar foglalkozni, gombnyomásra és sokkal egyszerűbben tudja ezt megtenni, mint a korábbi időszakokban, ahol mondjuk az archívumban létezett egy kópia egy régi filmből. És ez szerintem egyébként a filmes oktatásban is egy nagyon fontos változást hoz, mert egyszerre hozzáférhetőbbek a filmek, persze nem lehet azt kihagyni, hogy a film dömping is egyre nagyobb, meg egyre nagyobb az inger tömeg, amivel szembesül ma egy filmet tanuló diák, tehát hogy ezt éppen ezért erről szoktunk is beszélgetni, hogy a néma filmeket. Hát ugye a néma filmeket valahogy be kell vezetni azért a hallgatóknak, mert ez nem feltétlenül egy olyan, hogy valaki úgy születik, hogy imádja a néma filmeket, sőt, tehát hogy ezt tulajdonképpen meg kell tanítani, hogy a néma film miért érdekes, de hogy közben meg azt gondolom, hogy a filmtörténetnek az egyik legizgalmasabb korszaka, mert azt gondoljuk, hogy lezárult, de ezek a folyamatos újrafelfedezések gyakorlatilag tovább írják a néma film történetét. Tehát hogy például a Magyar Bálint 1966-ban a saját néma film történet könyvében azt írta, hogy hát itt ugye az 500 filmből talán egy tucatnyi, ha megvan, és akkor most filmek nélkül kell elképzelni és megírni a filmtörténetet, a magyar néma filmtörténetet, de ez a 2000-es évek elejére meg már az 500-ból 30-valahány, tehát sokkal több film lett meg, és éppen ezért egy filmtörténésznek, aki a néma filmtörténettel dolgozik, mindig van dolga, mert ezek az új felfedezések elképesztő módon nyitogatják ki azt, hogy ebben a korszakban készült filmek mit csináltak, hogy gördítették előre a filmstílust, vagy milyen újításokat használtak, vagy építettek be. Tehát én ezt próbálom beoltani a hallgatóimba is, hogy itt ez egy nagyon izgalmas korszak, mert egy csomó fajta feltárási, detektív munkára, nyomozó munkára van lehetőség, hogyha valaki a jövőben ilyesmivel akar foglalkozni.
És ami csodálatos még abban, amit ti csináltok, mert ugye ezért én szeretem meghúzni a határvonalat, a mai filmarchívum és a korábbi filmarchívum, vagy akkori filmtudományi intézet tevékenysége között, mert akkoriban valóban nem állt rendelkezésre az a technológia, amivel a gyűjteményt ilyen alapos módon lehet kutatni, karbantartani, fejleszteni, stb., mint a mai napon. Tehát megváltozott az archívumnak a feladata. Sokszor számon kérik az archívumon, a mai filmarchívumon azt, hogy miért nem mi filmtudományi intézet, és miért nem foglalkozunk a filmek kutatásainak azon részével, amit most éppen a Bea mondott, de valójában azért, mert egyszerűen számunkra most egy olyan időszak érkezett el, és ez egy olyan feladatot tartogat a számunkra, ami a saját gyűjteményünknek a teljes mértékű feldolgozása kell, hogy legyen. És itt elsősorban a rendelkezésre bocsátást, a digitalizálás által elvégzett állományvédelmet, teljes feltérképezését a gyűjteménynek jelenti. De nem tudjuk, hogy mi van a gyűjteményben. Tehát arra kellett rájönnünk, hogy egy csomó hamis információ van a gyűjteménynek az adatbázisában és a leltárában. Tehát a katalogizálás sokszor felületesen történt meg az elmúlt 60 évben, sokszor tudatosan történt felületesen, vagy hamisan, mert bizonyos külföldi filmeket elrejtettek magyar filmdobozokba. Most kerültek elő a Pathé filmek, amiket Méliès filmekként katalogizáltak a 90-es években, de ezeket már a 70-es évekbe behozták a gyűjteménybe, csak magyar filmes dobozokba tették bele, mert valószínűleg akkoriban nem volt ez túl biztonságos. Egyébként is azt azért nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 45 utáni diktatórikus évtizedek ugye el akarták törölni ezt a 45 előtti világot mindennel együtt. Olyan értelemben, hogy a hangos filmek sem nagyon kerültek bemutatásra. Talán a Film Múzeum nevű mozi volt az, ami az archívum mozia volt, ami elővette egy-két karádi filmet, meg egy-két 45 előtti filmet időnként, de hát néma filmek vetítésére soha nem került sor. És az, hogy külföldi, mondjuk mit tudom, francia vagy nyugati néma filmek a gyűjtemény vagy bemutatásra kerülnek, hát ilyenről szó sem lehetett. Nekünk most az elsődleges feladatunk az, hogy rendelkezésre bocsátsuk a magyar filmtörténet létező filmjeit, és az ahhoz kapcsolódó bármilyen jellegű műtárgyat, és azzal tudjanak foglalkozni azok a kutatók, akik pedig arra hivatottak, hogy megnézzék és elemezzék, és pontosan abban azokat a kérdéseket feszegessék, hogy hogyan lehetett az, hogy bizonyos stílusok időnként változtak. Mi inspirálta az alkotókat arra, hogy más tehát más irányokat vegyenek a filmtörténeti, vagy akár dramaturgiai, vagy esztétikai kérdésekben a filmkészítésekor. Hogyan lehetséges az, hogy a filmgyártás technológiai fejlődése rányomta a bélyegét a műfajok fejlődésére. Amikor vizsgáljuk azt, hogy hogyan fejlődött a művészet, akkor nem lehet elvonatkoztatni a film gyártás technikai fejlődésétől. Tehát ahogy nyíltak meg a lehetőségek, ugye megjelentek a keskeny filmek, kézi kamera, és a többi, és ez mind valami olyan újítást hozott, amit beépítettek a különböző stílusokba. Vagy egyszerűen gazdasági oka volt annak, hogy mondjuk az új hullámosoknak nem volt pénzük stúdió körülményekre, meg nem is akarták, mert ugye el akarták utasítani ezt az egészet, és akkor a Raúl Kutár beleült a talicskába, és a vállára tette a kamerát, és úgy készültek a különböző jelenetek, és ugye ez Magyarországon is, persze meg Amerikában, az új Hollywoodban is megjelenik. Tehát ezeknek a kérdéseknek a boncolgatása nem feltétlenül az archívum jelenlegi feladata, hanem én azt gondolom, hogy inkább végre tegyünk rendet a magyar film történet fennmaradt műtárgyai között, tegyük elérhetővé őket, és aztán ezzel dolgozzon sok mindenki, aki erre hivatott, és aki lehet, hogy jobban ért hozzá, mint mi.
És mit gondolsz a digitalizáció jövőjéről? Tehát ugye most nagyon sok jó dolgot elmondtunk a digitalizációról, hogy mennyiben megkönnyíti a ti és a kutatók munkáját, de közben meg azt is láthatjuk, hogy ha valami celluloidon vagy filmre forgott, akkor utána azt viszonylag könnyű restaurálni. És aztán például jött egy korszak, amikor megérkezett a beta, vagy a digit beta, ami gyakorlatilag hát a nézhetetlenség határán van most, illetve hát például a hang, azok általában élvezhetetlenek a digit beták esetében. Szerinted a mostani digitalizáció az hosszabb időt fog megélni, vagy valahogy készültök arra, hogy majd a jövőben ezeket is mind át kell írni, vagy valamilyen más módszerrel tudjátok majd levetíteni?
Hát, hogyha nem akarunk abba a hibába esni, amiben az elődeink estek, hogy az éppen aktuális, jónak tűnő technológiai megoldásokat örökérvényű technológiai megoldásoknak tekintik, akkor mindig fel kell készülnünk arra, illetve inkább azt mondom, hogy azt az alapállást kell felvegyük, hogy bármilyen technológiai újítás, az csak egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk elősegíteni azt, hogy minél tovább fent tudjanak maradni a filmek, minél szélesebb körben be tudjuk azokat mutatni. És itt most mire gondolok? A 60-as években megjelent a biztonsági film, vagy hát az 50-es években, de ugye ez utána fejlődött, először ilyen acetát alapú filmek, aztán utána poliészter alapú filmek jelentek meg, filmszalagok. Az egész világ minden archívuma, mint az őrült, elkezdte átírni a gyönyörű szép ezüstnitrát színezett ezüstnitrát szalagokat fekete-fehér poliester filmekre. A világ ostobábbik része meg ki is dobta az eredeti műtárgyakat, mondván, hogy na megvan oldva, minden át van írva biztonsági filmre. És ezért a világ némafilmes, fennmaradt némafilmes kincseinek egy jelentős része soha nem fog már ugyanabban a színben pompázni, mint ahogyan az készült és a bemutatás korában volt, mert egy ilyen fátyolos, ronda, kátrányos fekete-fehér szalagon van, és úgy is fog maradni. És ez egy szemléletbeli hiba. Tehát nekünk arra ügyelnünk kell, hogy a tanulópénzt már az elődeink megfizették, és nekünk le kell vonni a tanulságot ezekből a hibákból, és azt kell mondani, hogy a digitalizálás jó, de nem tudjuk, hogy meddig, és hogy pontosan milyen biztonságot ad a jövőre nézve. Azt tudjuk, hogy nagyjából minden képi információt a filmszalagokról át lehet menteni digitálisra. Ez sem teljesen igaz, ugye, mert transformáljuk, tehát tulajdonképpen pigmenseket alakítunk pixelekké, ami már rögtön képmanipulációt okoz, tehát nem lehet teljes mértékben analógiát vonni a kettő között. De mondjuk legyen, ám legyen. Tehát a szent megőrzés és átvitel és terjesztés érdekében legyen. És akkor utána csinálunk ebből egy digitálisan restaurált filmváltozatot, ami szintén rengeteg kérdést vett fel, hogy eljutottunk-e ahhoz az állapothoz, ami a film premierjénél volt, vagy sem. Emlékszik-e a film operatőre jól pontosan arra, hogy milyen is volt az a film, amikor megcsinálta, vagy sem. Van-e olyan referenciakópiánk a raktárban, ami pontosan azt az állapotot mutatja, ami 1973-ban, július 15-én a bemutatón volt a film. Szóval sok-sok folyamatos kérdés merül fel ennek a munkának a során, amivel állandóan szembesülnünk kell napi szinten. Egyébként ez egy nagyon komoly feszültséget okoz a filmrestaurátorok és a filmes kurátorok munkájában, mert azt ne felejtsük el, hogy ez sosem egy technikai jellegű feladat csupán, hanem emögött filmkutatók dolgoznak, akik pontosan ezt próbálják meg felfejteni, hogy betartassuk azokat a restaurálási etikai alapszabályokat, hogy ne térjünk el az eredeti alkotói szándéktól. Ez nagyon nehéz dolog egy olyan műtárgy esetében, ahol vándorolnak a színek jobbra-balra az évtizedek során. Vagy fakul a kép. Akkor beszéljünk a néma filmes korszakról, vagy a 45 előtti korszakról általában, ahol meg sincsenek az eredeti negatívok, hanem egy valamilyen agyontekert forgalmi kópiánk van, és akkor abból próbáljunk meg előállítani valamit, ami na, szóval ez messzire megy, ez az eszmefuttatás, de amit mondani szeretnék, hogy most ez a most jelen pillanatban ez az eszköz, a digitalizáció az, ami a legjobbnak tűnik, ezért használjuk, és a lehető legszélesebb felhasználási mezsgyén használjuk ezt, de sohasem mondhatjuk azt, hogy teljes biztonsággal, hogy az eredeti műtárgyat ez helyettesítheti, tehát az eredeti műtárgyakat el kell tenni, mert lehet, hogy lesz jobb. Lehet, hogy lesz valami, ami ennél még hitelesebb kópiát vagy másolatot fog majd készíteni. Fogalmam sincs. Én nem tudom megmondani most előre, hát a digitalizációt se lehetett 40 évvel ezelőtt előre prognosztizálni, és mégis megjelent. És ez az egyik része. Tehát ez egy nagyon fontos. A másik része, amire azt hiszem, hogy utaltál a kérdésedben, hogy igen, a filmek tárolása az egy tapasztalati ismeretekre épülő dolog. 125 éves filmet szalagon már láttunk, 125 éves filmet digitálisan még nem. És egész egyszerűen ez ebből kifolyólag is azt gondolom, hogy az analóg mentés, az analóg tárolás, megőrzés, az egy nagyon fontos feladat. Tehát nekünk arról is gondoskodni kell, hogy miután a digitális restaurálást elvégeztük, és elkészült a filmből a digitális kópia, mozikópia, vagy broadcast kópia, vagy bármilyen, és az archiválási kópia, akkor utána a lehetőségek szerint ezeket próbáljuk meg visszaírni 35-ös filmszalagra, hogy ezeket szépen eltegyük a filmraktárba. Mert ki tudja, mi lesz. Nem lehet tudni, hogy egyszer lekapcsolják a villanyt, és akkor a szerverről eltűnnek a filmek. Tehát nagyon fontos a biztonsági mentéshez az, hogy analógban gondolkodjunk. Egyébként zármondatként ehhez a gondolatmenethez azt is mondanám, hogy ma már a Born Digital anyagok analóg visszaírása is elindult, és olyan nagy streaming szolgáltatók, akik most nevet nem akarok mondani, de gyártanak is óriási mennyiségben filmet, már ők is a szalagos, tehát az analóg, a celluloidra való visszaírást tekintik biztonságos, hosszú távon biztonságos megőrzésnek, és még egy nagyon fontos dolog, költséghatékonyabb. Tehát amíg a digitális megőrzés folyamatos szerverkapacitás bővítést, szapportot, generációugrásokat, mindenféle őrületeket, villanyszámlát generál, addig az analóg tárolás tulajdonképpen egy hűtött raktár. Nem szükséges semmi más hozzá, csak egy jó páratartalmat, meg egy jó hőmérsékletet biztosító raktár.
Érdekes kérdés, hogy mi számít egy bizonyos korszak után megőrzendő filmnek, és mi nem. Ugye a képek esetében látjuk mondjuk a Fortepánt, látjuk a Horus albumot, vagy Forgács Péternek is van egy nagyobb gyűjteménye mozgóképekből, amatőr mozgóképekből. Hol van az a határ, amikor a filmarchívum megőriz valamit, vagy a filmtörténész azt mondja, hogy ez egy fontos film, és egy másik pedig kevésbé fontos.
Hát a filmarchívum nem válogat. A filmtörténészt nem tudom, hogy válogat-e, de a filmarchívumnak kötelessége tulajdonképpen minden Magyarországon gyártott és bemutatott filmet archiválni. Ugye a köteles példány rendelet óta pedig ez most már törvényi kötelességünk, tehát mi ilyen szempontból nekünk semmilyen tisztünk nem az, hogy válogassunk. Ami elkészül, azt eltesszük.
Hát szerintem itt a filmtörténészek ez után jönnek csak maximum, hogy a kánonba mi kerül bele a megmaradt filmekből, de hát semmilyen módon nem gondolom azt, hogy itt lehetne ítéletet hozni, hogyha megfölpukkan valamilyen film részlet vagy töredék, legyen az híradó legyen az amatőrfilm, arról dönthet egy filmtörténész, hogy ez ne maradjon meg, vagy ezzel ne történjen valami. Az tény, hogy azért eléggé játékfilmcentrikus a filmkánon is általában, és ennek a gazdagsága ugye, hogy a némafilm korszakban is, meg más korszakokban is animációs filmek, dokumentumfilmek, amatőrfilmek készültek. Ez kevésbé kerül be gyakran ebbe az archiválási kérdésbe, meg nyilván más útvonalat járnak be ezek a filmek, de hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy igazán gazdag filmkultúráról legyen információnk, nagyon fontos lenne minden. Szóval ez nem merül föl kérdésként, tehát ami egyszer régi és film, azzal valamit kell csinálni, hogy az valahogy megmaradjon az utókor számára. Tehát ez...
hát és minden, ami mai, az egyszer régi lesz. Tehát ez is igaz, hogy mennyi olyan filmet nézünk ma csodálattal, amit a maga korában nem értékelt se a közönség, se a szakma. És akkor kiderül, hogy 40 év múlva mégiscsak rejt olyan értékeket, vagy olyan üzenetet, ami fontos. És ezért is igen, így van. Tehát mi nem válogathatunk, mi nem mondhatjuk meg. Nem játékfilmes tartalmakkal kapcsolatban azért azt érdemes megjegyezni, hogy a dokumentumfilmek, a filmhíradók, az intézményi filmek, a reklámok, tehát minden, ami valahogy dokumentálta az elmúlt 120 évben a hétköznapjainkat, a történelmünket, azok az időkapszuláink. Tehát nincs még egy olyan szerencsés időszaka az emberiség történelmében, mint a 20. és a 21. század, amikor mozgóképes dokumentációnk van arról, hogy mi történt velünk. Ez nem létezik korábban. Ez csak szöveges vagy képzőművészeti alkotásokon keresztül vannak erre vonatkozóan többnyire ugye ilyenkor a kornak megfelelő szűrőn keresztül készült ilyen illusztrációi. De itt meg igazából itt mesztelen a király. Tehát, hogy itt azt látjuk, ami történt, ami volt. Akár a nyers, brutális valóságot is. Hát a ma embere pedig már hatványozottan ezt látja, hiszen ma már minden sarkon, illetve minden méteren van egy digitális eszköz, amivel valaki képet rögzít. Ez felelősséget is jelent, olyan szempontból, hogy, és itt az archívumnak azt hiszem van egy fontos szerepe, hogy ezeknek az anyagoknak a megmutatása, az valamilyen formában való megmutatása, az kötelességünk. Ezért van a filmhíradók online, amit korábban létrehoztunk, ezt most át fogjuk exportálni egy újabb, egy modernebb felületre, de tulajdonképpen ennek az új felületnek is az lesz a célja, hogy online Magyarországon is és külföldön is elérjék a kutatók, az érdeklődők, a magánszemélyek, vagy akár a üzleti felhasználók azokat a hihetetlen képsorokat, amik rögzítésre kerültek, ilyen vagy olyan oknál fogva Magyarországon. Nem alkotói szándékkal, hanem dokumentációs szándékkal. És hogyha ezt integrálni tudjuk az oktatásba is, és ennek a felhasználása beépül az oktatásba, és ehhez párosul egy olyan ismeret átadás a fiatalok számára, ami azt is hangsúlyozza, hogy a filmek nem a felhőben teremnek, hanem azt valaki megcsinálja, és oda megy, és annak idején is oda kellett menni, ahol voltak az események, és igenis ennek ez egy munkavégzés eredménye, vagy az 56-os forradalom eseményének a rögzítésénél az operatőrök, akik ugye nagyjából a főiskolás diákok voltak elsősorban, és a különböző akkori filmkészítők, azok a saját bőrüket kockáztatva készítették el azokat a képeket, amiknek köszönhetően ma látjuk ezeket az eseményeket. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy valamilyen módon mégiscsak ezeknek az anyagoknak a használatával, az oktatásban való használatával responsabilizálhatjuk, tehát kialakíthatjuk a diákokban vagy a gyerekekben is azt a felelősségtudatot, hogy a képeket ne úgy kezeljék, mint ahogy mag hajlamosak kezelni, mint egy ilyen volatil, egy ilyen értéktelen valami, amit csak gyorsan benyomjuk a play gombot, és elindítjuk, és aztán lezárjuk, és kidobjuk, és egyébként is ott van, és nem kötődik hozzá semmiféle felelősségérzet, még kevésbé valamiféle materiális kötődés. Tehát, hogy elértéktelenedett a mozgókép teljesen. Jön, ott van, egy gombnyomásra elindul, ha nem akarjuk, kidobjuk. Semmiféle érzéke nincs ma a fiataloknak arra vonatkozóan, hogy ezeknek az előállítása mögött munka van, és hogy ezek egyébként bizonyos célok érdekében készülnek. És ezek talán lehet, hogyha ezeket a kis kérdéseket elkezdik magukban boncolgatni, akkor lehet, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a jövő generációja egy kicsit ilyen, hogy mondjam, értékekben gazdagabb lesz. Talán ez segít valamit.
Ezért is érdekes az, hogy mikortól számít megőrzendőnek egy mozgókép, mennyire régi filmnek kell annak, vagy mennyire régi mozgóképnek kell annak lenni, amire ti hangsúlyt fektettek, vagy azt mondjátok, hogy ez egy megőrzendő. Tehát, hogyha 10 éve csináltam egy képet arról, hogy megy a villamos a nagykörúton, és én ezt beküldöm, akkor lehet, hogy annak nincs olyan értéke, hát amire figyelnétek.
Hát ennek akkor nincs értéke, hogyha még van körülbelül 1 millió ilyen kép, ami elkészült a villamosról a nagykörúton. De ha éppen a tied az az egyetlen, ami fennmaradt, mert az összes többi valamilyen rejtélyes oknál fogva megsemmisült, akkor viszont az értéke felbecsülhetetlenné válik. Tehát egy kicsit azért az idő dönti el azt, hogy minek van ilyen szempontból értéke. Tehát ugye nyilvánvalóan a 20-as, 30-as években a magánembereknek kevesebb lehetőségük volt ilyen életképeket készíteni, vagy amatőr felvételeket készíteni, de már megjelentek, tehát mit tudom, a Patty Baby, a 9,5 mm, és szóval voltak ennek a megfelelő formátumai. A lényeg az, hogy akkor is kevés volt. Tehát azért értékesek ezek a felvételek a mai ember számára, mert nem dúskálunk bennük. Ha dúskálunk bennük, akkor nem annyira értékes. Egy darab felvétel. Akkor is értékes minden egyes felvétel, csak akkor találunk még belőle százat.
Igen, szerintem az van, hogy minél inkább visszamegyünk, minél korábbi korszakról van szó, ez annál inkább prioritás. Tehát ezek a szlogenek, amiket a Nemzetközi Filmarchívumok Szövetsége is folyamatosan erősít, hogy nitrát won't wait, tehát igen, hogy a nitrát nem vár, tehát hogy kifutunk az időből, vagy hogy don't throw away any film, tehát hogy ne dobjunk el semmilyen filmet, ez mind arról szól, hogy itt tulajdonképpen a szelekció legalábbis erre a korai korszakra ez.
Hát mert romlik az anyag állaga, tehát ugye amit a Scorsese a 70-es években a kiáltványában megfogalmazott, hogy hoppá, a filmekről elmegy a szín, a filmszalagok állagromlása menne keresztül, az hatványozottan vonatkozik a nitro korszakra, hogy be mondja, mert a nitro korszak filmjei azok, amik a leghosszabb ideig voltak nem megfelelően tárolva. És ezeknek óriási következő. Tehát, hogyha a 10-es években már azonnal hűtött kamrákba tárolták volna a nitro filmeket, és megfelelő pára ellenőrzés mellett, akkor semmi probléma lenne, a nitro filmek is még 500 évig vidáman ellenének a raktárba. Csak az első 70 évet baromi rossz körülmények között töltötték szegények, ehhez képest valóban a biztonsági film egy kicsit jobb helyzetben van. Meg a ritkaságuk, így van, tehát hogy ezért azért értékes egy néma filmma, mert ha 600-ból csak 60 van meg. És akkor hirtelen felértékelődik az értéke, amit az előbb mondtam, hogy mi az, ami elérhető. Majd meglátjuk, lehet, hogy tehát aztán innentől kezdve mindenki maga dönti el, hogy mit teszel. Én egy archívumnak nem hivatása eltenni a privát mobil felvételeket. De nem lehet tudni, hogy mikor lesz ez érték, hiszen a Forgács Péter gyűjteménye mára egy nagyon komoly kordokumentum, az amatőrfilmek. Vagy a filmmúzeumnak a gyűjtése, amikor az a televízió csatorna, amikor az éjszakai programjaiban levetítették ezeket az amatőr turista felvételeket, amikor itt-ott jártak az emberek, vagy 8 mm-es kamerával, vagy videókamerával, és ezeket rögzítették, és ez már a hihetetlen, hogy ilyen képeket lehet látni a magyar tájról, vagy a külföldről. Tehát megint csak azt lehet mondani, hogy az idő dönti el, hogy miből lesz érték. Most jelenleg a te villamos képed, az nem ér olyan nagyon sokat, de lehet, hogy 50 év múlva elképesztően sokat fog érni.
Reménykedhetek ezek szerint.
Lehet egy záró gondolatom arról, hogy a néma filmnek az utóéletéről, a másféle utóéletéről, tehát hogy azt az is egy fontos dolog ebben, hogy a némafilmekből fennmaradt akár nagyon sérült, vagy nagyon szétesett képek, akár a jó minőségben felmaradt képek, mennyi alkotót megihletnek ma is arra, hogy új filmeket csinálják belőle. Tehát mondjuk akár a magyar vonatkozásban a Lichter Péternek a művei, ahogyan igen, az avantgárd filmé avanzsálnak ezek a néma a film részletek, vagy az amerikai Bill Morrisonnak a munkái, amik pont ezt a fajta törékenységét a néma filmnek próbálják meg konzerválni. Tehát a törékeny néma filmet, a sérült néma filmet. Szóval, hogy ez egy olyan inspirációs forrás lehet mai alkotóknak, fiataloknak is, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan korpusz itt, ami tovább lehet gondolni, vagy lehet vele játszani. Tehát, hogy a néma film szerintem nagyon sokféleképpen bele tud épülni a kortárs kultúrába, a filmkultúrába, a vizuális kultúrába, tehát ezért is fontos, hogy vigyázzunk rá.
A gyűjtemény, ami nálatok van a filmarchívumban, hozzáférhető bárkinek, vagy egy-egy olyan vetítésre tudják csak megnézni, amiket megszerveztek?
Hát a filmarchívumok gyűjteményének a hozzáférhetősége általában egy limitált dolog. Van, akik szerencsésebb helyzetben vannak, és nagyobb mértékben meg tudják nyitni az archívumokat, mert mondjuk van egy saját mozitermük, vagy cinematekük, ahol a saját gyűjteményükből bármikor vetíthetnek. A Magyar Filmarchívum, tehát a Nemzeti Filmarchívum nincs az utóbbi 20 évben mondjuk úgy abban a szerencsés helyzetben, bár a mozia azért 2013-ig volt, de sajnos az most már nincs, maradjunk ennyiben, de lesz és dolgozunk rajta. Vetítőterme az archívumnak van, az archívumban, a vetítőteremben szinte minden nap vannak oktatási és publikus vetítések, ilyen filmklub jellegű vetítések, tehát igyekszünk elérhetővé tenni a gyűjtemény filmjeit diákok és különböző más közönség számára is. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az NFI létrehozta azt a streaming platformot, amit Filmiónak hívnak, amin 600 magyar film érhető már el HD minőségben. Ennek a kétharmada az archívum gyűjteményéből van. Ebben vannak már néma filmek is, nem elég, de van, és ezt folyamatosan gyarapítani fogjuk. Ugye ebben szerepelnek animációs filmek, és játékfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek, és néma filmek is. És van az alapfilmek program, amiben 500 magyar film került feldolgozásra, és ezen keresztül pedig az iskolákba juttatunk el több mint 100 magyar filmet, ingyenesen ezzel az EduID-val való belépést biztosítják az iskolák a filmek megtekintéséhez, és hát ezek azok a széleskörű eszközök, amiket igyekszünk latba vetni annak érdekében, hogy a filmek azért amennyire csak lehet elérhetővé váljanak. Összesen 2200 magyar film létezik, nagyjából, körülbelül, tehát ebből azért 600 már online elérhető HD minőségben. Egy évben több mint 2000 nyilvános vetítést bonyolítunk le a partner mozikkal, tehát a Magyarországon működő filmszínházakkal, ami azért szintén egy jelentős mennyiség, tehát országosan értendő, és hát most igyekszem a DVD Blu-ray kiadást újra valahogy összehozni, sajnos ennek ezt 17 és 2020 között üztük ezt a műfajt, de olyan mértékű költség növekedésen ment keresztül ez a piac, hogy egyszerűen nem tudjuk igazdálkodni, mert Magyarországon már nem is gyártanak DVD-t, tehát hogy külföldön kell gyártatni. És hát ugye ez egy állami intézmény, és nyilván ennek megfelelően egy bizonyos értékhatár felett közbeszerzési eljárások lefolytatása, stb. Tehát a gazdasági modellünk nem alkalmas arra, hogy ezt megfelelő módon tudjuk folytatni, de folyamatosan keresek partnert hozzá, ami megint szintén nem könnyű, mert a fizikai videó az Magyarországon sajnos kiszorította a kalóz, meg a videó, meg az internet. Tehát már olyan vállalkozókedvű kiadót se nagyon találok, aki beleállna abba, hogy magyar filmeket adjunk ki DVD-n vagy Blu-ray-n. Tehát azért ez egy nehéz műfaj. Tehát, de ami talán még fontos, ugye itt van a fesztiválunk szeptemberben, amiről már beszéltem, a Budapesti Klasszikus Filmmaraton, és hát a televíziók azok, amik most már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben vetítik a gyűjtemény filmjeit. Nem csak a közszolgálati tévé, hanem szinte minden magyar kereskedelmi televízió is, illetve a vidéki televíziók is bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, és tényleg közel, tehát HD minőségben mindent, ami a filmjón fenn van, tehát ez a közel 600 film ez televízióban bemutatásra kerül, és akkor ezen túlmenően is a televízió állomásoktól függen, de azért visznek olyat is, ami nem esett át ilyen minőségű felújításon, csak mondjuk egy SD minőség, de nem tudom, a műfaj miatt, vagy a főszereplő miatt érdekes, tehát például tipikusan ilyenek a 30-as évek vígjátékai, aminek kapcsán nagyon nagy a hiátus a restaurált állományban, de nem véletlenül, ezek a legrosszabb állapotban lévő anyagaink. Ugye itt már a nem csak a képminőséggel kell számolni a restaurálás során, hanem a hang restaurálással. Borzasztó állapotú anyagaink vannak, de hát ezek a tipikusan ilyen, hogy mondjam, amiket mindenki jó emlékkel őriz magában, hogy milyen jókat nevettünk a Kaboson meg a Latabáron. Azért, hogyha ezeket az anyagokat elővesszük ma, akkor az, ami még a 90-es években a tévében elment így sercegve, azt azért ma már elég nehezen fogadja be a közönség. Tehát ezeken sokáig kell dolgozni, tehát a meseautó restaurálás az legutóbbi példa, vagy például a Latabárnak a filmjei, amit tavaly újítottunk fel. Ezek sokszor egy évig tartó folyamatok, hogy a képet és a hangot úgy rendbe tegyük, hogy az utána kikerülhessen bemutatásra. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy nagyon későn indult be a magyar filmarchívumban a digitális restaurálás, miközben a világ más országaiban már dübörgött a 2000-es évek közepétől, vagy második felétől a digitális restaurálási program, és mindenki hozta ki a filmeket a piacra, ugye elsősorban az amerikaiak, de aztán utána nagyon gyorsan felcsatlakozott Nyugat-Európa is, miközben a magyar filmek továbbra is analóg módon ültek, csücsültek a raktárban, és nem volt piacuk. Tehát nem meglepő, hogyha visszagondoltok arra az időszakra, amikor a 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje időszakot nézzük, ugye a magyar digitális átállás időszaka, amikor a mozik és a tévék átálltak digitálisra, akkor hirtelen eltűntek a magyar filmörökség mesterművei. Nem lehetett látni őket. És ez azért volt, mert a filmarchívum még analóg volt. És a filmeket nem tudta a digitális platformokra biztosítani, vagyis a digitális vetítőhelyeknek biztosítani megfelelő minőségben. És kinek kell egy betakazetta egy DCI vetítővel rendelkező vetítőbe? Hát senkinek. Úgyhogy a mozik is szépen elkezdtek átállni más filmekre, új filmekre, kortárs filmekre, vagy a filmörökségnek azon darabjaira, amik nem magyarok voltak. Most ezt 2017 óta próbáljuk évről évre visszahozni. Hát most itt tartunk, de megyünk előre.
De most lehetőség lesz, hogy egy különleges filmet megnézzenek, akiket érdekel, ugye, mert hogy december 15-én az Urániába vetítik a Rabmadarat, amihez készül egy új zene is.
Így van, egy kiskamarai zenekar fogja kísérni a filmet, akikkel már a Művészetek Völgyében dolgoztunk egy némafilmes pályázat kapcsán, és szerintem egy nagyon izgalmas esemény lesz, mert az Uránia az önmagában egy olyan helyszín, ami az ilyen típusú eseményeknek azt gondolom, hogy megfelel ez a nem más, mint a magyar film szülőháza. Tehát ezt azért mindig érdemes kimondani, hogy amikor az ember belép az Urániába, akkor a magyar film szülőházában jár, az első magyar film forgatási helyszínén és bemutatásának helyszínén. Tehát ez rögtön megadja azért az alaphangulatot az ilyen típusú filmtörténeti utazások, időutazásoknak, és a film különleges. Tehát a film egy bátor film, egy merész film, ezért ezért is volt cenzúrázva, vannak benne merész jelenetek, most nem akarok ennél tovább menni ebben, de a korban, legalábbis a maga korában, ugye a magyar bemutatást azt nem is engedélyezték, hanem külföldön került forgalomba elsősorban a film, és most nagyon örülünk, hogy ez egyszer csak hazakerül, és megmutatjuk, és egy baromi izgalmas film. Tehát az, ami talán a magyar néma filmekben nem, ugye a 20-as éveknek a Nyugat-Európában előre törő elsősorban expresszionista vonala, meg a dramaturgia fejlődése, az a magyar filmekből egy picit hiányzik, vagy sokan hiányolják, inkább maradjunk ennyiben, mert azért én ezzel nem mindig értek egyet. De sokan hiányolják, vagy hiányolhatják. Na ebben a filmben már megtaláljuk azt, ugye már majdnem a hangos filmnél vagyunk, tehát ez az egyik utolsó magyar némafilm. Tehát itt ez már egy igazi szórakoztató élmény. Tehát, hogy ez már a határán van annak, hogy megjelenik az új irányzat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha eljön a közönség megnézni ezt a filmet, akkor nem fog csalódni. A zenei aláfestéssel még nagyobb élmény lesz, és hát tessék sietni, mert azt hiszem már 400-an foglaltak helyet az Urániában, úgyhogy lassan teltház van. Hát igen, úgyhogy szeretettel várom mindenkit.
Hát reméljük, hogy tényleg tele lesz az Uránia, és köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk.
Sziasztok!
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük a meghívást! Sziasztok!
Sziasztok.